Istennek szent igéje, amelynek alapján az ő kegyelméből hozzátok a mai alkalommal szólni kívánok, megtalálható Dániel próféta könyvében a 4. rész 14. versében. Vigyázók határozatából van ez a rendelet, és a szentek parancsolata ez a végzés, hogy megtudják az élők, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és akinek akarja, annak adja azt, és az emberek között az alábbvalót emeli fel arra. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntöm a kis közösséget. Kedves testvéreim, szeretnék visszautalni néhány mondatban a legutóbbi igehirdetésre, amelyet hallottatok rajtam keresztül, amikor is arról volt szó a 8. Zsoltár alapján, hogy hát kicsoda vagy micsoda is az ember. Lekcióként ugyancsak ebből a könyvből olvastam fel egy igeszakaszt, megvilágítandó azt a fontos igazságot, amit a Szentírás közölt nekünk, azt az eseményt, amikor Nabukodonozor, ez a hatalmas babiloni király, megaláztatik. És azt a tanulságot hallhattuk belőle, hogy az ember tulajdonképpen egy köztes lény. A teremtés történet utolsó stádiumában alkottatik meg Isten keze által, ám nem befejezett lény, hanem arra hivatott, hogy Istennel közösségben élve teljesedjen ki az élete. Ez a hatalmas uralkodó, aki megfeledkezett erről a fontos igazságról, megaláztatik, mert óhatatlanul besorolja magát a perfekt lények közé, aki befejezetnek gondolja magát, és ezzel besorolja magát, mondhatnánk, az állatvilágba. A tanulság pedig az ebből a szorult helyzetből való kibontakozása, az isteni kegyelem által történik, amikor megpróbáltatásait követően így írja az ige, átadva szinte az ő szájába a szót, mint személyes bizonságtételt, és akkor feltekintettem az égre, és megismertem, hogy Isten az, aki uralkodik mindenek felett, hogy övé a hatalom, tehát a történelemben is az övé a hatalom, és így tért vissza hozzám, hogy mondja az ő értelmem, de nem csak az értelmet tért hozzá vissza, hanem a tanácsosa is, és mind azok az emberek, mind azok a vezető személyiségek, akik, mint alattvalói, szolgálták ezt a csodálatos birodalmat, amely akkora fénykorát élte. Ez az ige, amit az imént felolvastam előttetek, egy előző, hát igeszakasz tulajdonképpen, ez az eseményt megelőző igeszakasz, de fontosnak találtam, hogy szóljunk erről, hiszen oly gazdag Isten igének a mondani valója, hogy nem lehet azt egyszerűen egy órában beleszorítva kifejteni, mert miről is szól ez a mai ige, mit mond el nekünk ez a mai igeszakasz? Ezt a címet lehet neki adni, hogy önhitségbe. Ez a hatalmas uralkodó, aki örökölte tulajdonképpen a birodalmát, nem csak örökölte szép birodalmat, hanem gyarapította is hatalmasan. Sőt, felvirágoztatta. Tehát emberileg szólva, jogos, hogy majd a későbbiekben úgy tekint az egészre, hogy ima az én alkotásom, az én zsenialitásom, hozzáértésem, katonai haditudományom, aztán államfői képességeim, vagy lehetne sorolni azokat az emberi tulajdonságokat, amelyek nem csupán egyetlen ember boldogulását szolgálhatják, hanem sokak számára válik áldása. Ez az ige szakasz, amit felolvastam előttetek, egy képekben előadott dolog, az álom. Hát sokan úgy vagyunk az álmokkal, hogy idegenkedünk tőlük, sőt, hát magában a Bibliában is, hát vannak olyan kijelentések, ami tiltja, úgymond az álomfejtést, ha mégis tudomásul kell vennünk, hogy bizony vannak időszakok, vagy voltak időszakok, amikor az ember nincs ige közelbe, és akkor Isten szólhat az álmokon keresztül is, tehát az álmokon keresztül is kaphat valaki isteni kijelentést. Hát Nabukodonozor is az álmon, ezen az álmon keresztül kapott kijelentést. Itt szeretnék néhány mondatban szólni arról a lélektani folyamatról és arról a lélektani kutatási eredményről, ami már közel egy évszázada, vagy már lassan több mint egy évszázada vált divatossá, vagy felfedezésé. Gondolok itt a mély lélektan eredményeire, ami Sigmund Freudnak a nevéhez fűződik, de aztán később Charles Jung szintén, majd ennek nyomán egy iskola alakult ki, amelyben van egy ilyen fejezet, tehát van benne egy ilyen dolog, hogy hát az ember tulajdonképpen csupán nagyon kicsiny kört lát be az életébe. Az emberi lélek olyan titokzatos a számára, mint egy feneketlen kút, amelybe az ember oda söpri a mindennapi élet dolgait, és különösképpen azokat az eseményeket, amelyek nem tetszenek neki, azok ott rejtőznek a lélek mélyé. És egy adott helyzetben, egy konfliktus helyzetben, onnan a mélyből előtörnek bizonyos jelenségek. Mi baj, mi keveset látunk ebből, embertársaink sokkal többet látnak belőle, hiszen ők kívülről szemlélnek minket, és a magatartásunkon, netán elszólásainkon, beszédünkön, vagy magatartási formáinkon keresztül ők könnyebben tudnak következtetni arra, hogy mi is rejlik bennünk, vagy mi is rejtőzik egy-egy elszólás mögött, vagy egy-egy magatartási forma mögött. Ezt a hasonlatot szokták használni erre, hogy az emberi lélek olyan, mint a jéghegy. A jéghegyet látjuk, hatalmas jéghegyet látunk ott az óceánon, az északi sarkon, jéghegyeket látunk, lenyűgöz bennünket a nagysága, de még inkább lenyűgözhetne bennünket az igazi nagysága, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy körülbelül 7/8 része a felszín alatt rejtőzik. Tehát egy hatalmas tömb a felszín alatt. Mennyi és mennyi hajónak a tragédiáját okozta, ezt gondoljunk csak akár a Titanic történetére, ami úgy szintén egy ilyen jéghegynek az áldozata lett, amit talán úgy a felszín fölött, a víz felszíne fölött jelentéktelennek látszott. Aztán kiderült, hogy nem jelentéktelen. Nos, testvéreim, így van az emberi lélek is. Mindazok a dolgok, amelyek bennünk rejlenek, nem jelentéktelen, hanem élet meghatározó tényezővé válhat. Nabukodonozor lát egy érdekes álmot. Nem véletlen egyébként, hogyha az új szövetséget megnézzük, hogy Jézus Krisztus képekben beszél. Az ember számára a legfontosabb igazságok és a lélekben rejlő dolgok is mind képekben fejeződnek ki. Hatalmas dolog ez. Sőt, generációkon keresztül kialakultak bennünk ilyen ősképek, a lélektan ezeket archétüposoknak, tehát őstípusoknak nevezi, amelyek megtalálhatók mind a szavainkban, mind a képvilágunkban. És éppen ennek következtében lehet értelmezni őket. De mi baj, mi keveset látunk belőlük. Magyarázni sem tudjuk őket. Sőt, hogyha valami előtt törne belőlünk, akkor azt gyorsan visszasöpörjük oda a mélységbe, hiszen az ember, ahogy a múltkor is szóltam róla, ösztönösen védekezik az ellen, hogy valami a felszínre kerüljön, ami kellemetlen, ami számára nem előnyös. Ezért oda a mélységbe söpri a dolgokat és az élet konfliktus helyzetei hozzák elő, aztán az igazság. Nos, ez az ember, ez a hatalmas uralkodó lát egy álmot, ami önmagáért beszél. De mégis hadd mutassak rá itt az ember nyomorúságára és tragédiájára, hogy az ember nem tudja egykönnyen megismerni önmagát. Sok esetben mások könnyebben megismernek bennünket, hanem is konkrét dolgokat illetően, de ahogy említettem a bevezetőben, a magatartásunkon, a szavainkon, vagy más általunk kifejezett jelenségeken keresztül. Sőt, lehetne még azt a hasonlatot is használni, amikor valaki egy hatalmas stadion csupán egy elemlámpával kívánna megvilágítani. Hát csak azt a parányi részt látja belőle, amit befog az a kis fénypászta. Hát ilyen az ember. Pál apostol a római levél 8. részében nem véletlenül mondja azt, hogy ez a világ hiába valóság alá vettetett. Az Isten által meg nem érintett ember, vagy meg nem érintett emberek sokasága a homályban tapogatózik, legyenek akár kicsodák is, legyenek akár ilyen tehetségesnek mondottak, vagy legyenek hatalmasak. Gondoljunk csak az Európai Uniónak a nyomorúságára, hogy milyen nyomorult vezetői vannak ennek az unión. Mennyire nincsenek tisztában sem önmagukkal, sem azzal a valós helyzettel, amiben vannak. Mennyire az anyagi világnak a nyomorúságában vergődnek, mennyire emberileg akarnak megoldani dolgokat, de azt is nagyon rossz. Ezzel szemben ez a babiloni uralkodó egy zseniális ember. Irodalmat építeni tudó ember, aki nem csak estelen hódításokat visz véghez, hanem azokat a népeket, amelyeket meghódoltatott, jobb helyzetbe hozza. Milyen szépen kifejezi ez a kép, amit álmodik, hogy egy hatalmas fához hasonlítja magát, amelynek az ágai az égig érnek. És a lakozás lesznek alatta a mező vadai, az ég madarai, minden és minden, tehát árnyékot, enyhet ad, boldogulást ad, védelmet ad, oltalmat ad. Méltán büszke lehet a későbbiekben erre. És érdekes lélektani jelenség, hogy próbálják megfejteni ezt az álmát. Összehívják a különféle mágusokat a birodalom területéről, és próbálják értelmezni ezt az álmot. Nem tudják. Nem tudják értelmezni ezt az álmot. Nem abba a kategóriába tartozik, amit gondolnak róla, vagy amilyen álomfejtéseket gyakoroltak mondjuk az egyiptomi mágusok, vagy a pogány világban más személyek is. Egy isteni kijelentésről van szó. Nem tudják megfejteni, nem tudják felszínre hozni. Az álmokat pedig érdemes figyelembe venni. Gyökösi Mandi bácsitól annak idei teológus korunkban hallottunk egy ige hirdetés sorozatot, mi teológusok nagyon szívesen jártunk ki hozzá, aminek ez volt a nyelve, hogy Isten elfelejtett nyelve. Tehát ez volt a címe, ezt a címet adta neki, hogy Isten elfelejtett nyelve. És sorozatban olyan jelenségeket, nem csak a Bibliából, hanem a mindennapi életből is, olyan dolgokat adott elénk, hogy igen, valóban Isten elfelejtett nyelve, amelyet adott az embernek, amelyet nekünk szánt. A lélektan így határozza meg, hogyha meg akarjuk ismerni a lélek mélységeit, vagy egy konfliktus helyzet előhoz valami rendkívüli dolgot, hát akkor a megoldás az, hogy mindaz, ami ott rejlik a mélyben, vagy legalábbis abból valamit, legalábbis azt, ami a konfliktus helyzetet okozta, a tudatos azonosíthatóság területére kell hozni. És van egy ilyen ága ennek a mély lélektannak, hogy tehát az álmoknak a magyarázása. Tehát az álmokon keresztül a tudatos azonosíthatóság terébe felhozni, tehát a fénybe állítani olyan jelenségeket, olyan dolgokat, amely el van rejtve az ember előtt. Dániel személyében alkalmas emberére talál az uralkodó, elmondja neki az álmát, tehát megszűnik benne az ellenállás, tehát az ember ellenáll, és benne tulajdonképpen ez az ellenállás szinte egészen agresszióba ment át, hiszen nagyon keményen bánt azokkal, az álomfejtőkkel, akik nem tudták megfejteni az álmat. Csak akkor eszébe jött, hogy van itt valaki, akiben az Istennek a lelke lakozik. Ő tud majd segíteni, milyen nyomorult az ember. Mennyire hiába valóság alá vetett az ember, ahogy Pál apostol is mondja, hogy minden és minden hiába valóság alá vettetett. Egy hiába valóság alá vetett világban élünk, amelyből emberileg nincs kibontakozás. Nem tud belőle kihúzni bennünket a gazdasági fejlődés, a katonai potenciál, nem tud bennünket kihúzni belőle a tudomány, hatalmas dolgokat tud művelni az ember, de mégis a bűnnek ebből az állapotából tudnélik, hogy a bűneset tulajdonképpen a matéria, az anyagvilág rabjává tette az embert. Áthághatatlan akadályt képez az emberi boldogulás és a gyógyulás előtt. Valami csodálatos dolog történik itt, amit így is lehet értelmezni, hogy Dániel a tudatos azonosíthatóság területére hozza annak az álomnak a képeit, amelyet elmond néki az uralkodó. De még itt is milyen emberi nyomorúsággal találkozunk. Világos előtte az álom, megvilágosodik előtte az álom. És ami a döbbenetes, még elmondja az igazságát is, levonja belőle konzekvenciát, de mégis nem tudja követni azt. Mégis beteljesedik rajta, mert beteljesedjen rajta az, amit ez az álom mond. Nem változtatja meg. Tehát a tudás, az ismeret önmagában véve nem alkalmas arra, hogy az embernek egy új lelki minőséget adjon. A tudomány nem tud megváltoztatni. Emlékezzünk csak a világot hódítani akaró eszmére, amely azt mondta, hogy hát igen, megjavul ez a világ, és eljön majd egy bőséget hozó társadalom, hogyha az ember megváltoztatja a körülményeket, és majd a megváltozott körülmények megváltoztatják az embert is. Majd a tudomány, a gazdasági fejlődés meghozza magával azt a változást, ami egy új emberi minőséget állít elé, egy, így mondták, szocialista embertípust. És testvéreim, ugye, hogy nem változtat meg a tudomány, nem változtat meg a hatalom, nem változtat meg semmiféle zsenialitás, nem változtat meg a gazdagság, mert az ember hiába valóság alatt vergődik egészen addig, amíg el nem éri életét az isteni kegyelem. Ám mégis evangélium szólal meg ebből a bibliai üzenetből, mert azt mondja el számunkra, hogy hát Isten ad jelzéseket. Isten kétség kívül adott és ad jelzéseket kivétel nélkül minden embernek. Az ember mit kezd ezekkel a jelzésekkel? Magyarán nem tud vele mit kezdeni. Zakariás próféta könyvében van egy érdekes mondás, egy érdekes ige, ami így hangzik, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Ott éppen egy nemzeti megújulásnak az óhajáról van szó. És azt lehetne gondolni, hogy hát igen, a nemzeti megújuláshoz is hát valamiféle emberi hatalom kell, vagy olyan történelmi körülmények, amelyben ez megtörténhet. És testvéreim, adattak ilyen történelmi körülmények. Amikor felbomlott a nagy birodalom, amelynek az árnyékában, nyomasztó árnyékában voltunk, aztán megszabadult tőle az ember. Ölünkbe hullott a szabadság, és nem tudtunk vele mit kezdeni. Amíg valakiben rabszolga lelkület van, addig új gazdát keres magának. Könnyebb új gazdát keresni az embernek, mint megtérni az Istenhez. Ugye milyen súlyos igazságok ezek? Mégis kegyelmes az Isten, figyelmeztet az Isten, Példabeszédek könyvében, és a Prédikátor könyvében különösképpen előttünk áll ez a fontos igazság, ami szinte reménytelennek írja le az ember helyzetét és életét, és hiába valóságnak tart mindent. Miért? Hogy belássuk, hogy nem tudunk magunkon segíteni, hogy isteni kegyelem kell hozzá. Minden hiába való, hangzik a Prédikátor könyvéből. Minden hiába való, leír mindent, és szinte a buddhizmusnak az alapfilozófiája fogalmazódik meg rajta keresztül, minden hiába való. Tényleg, Pál apostol is azt mondja, hogy ez a világ hiába valóság alá vetett. De nem azért, és ez az örömüzenet, hogy ebbe benne maradjon, vagy ebbe benne kényszerülne maradni. Van megoldás, van feloldozás. Isten az ő lelke által véghez viheti azt, és véghez tudja vinni azt, amihez nem elég az erő, és nem elég hozzá a hatalom. Az ember görög kifejezéssel élve antrópusz. Ez a szó azt jelenti, hogy felfelé néző, és előre néző. Tehát az ember élő lényből antróposszá változhat Isten kegyelme által. Aki tud felfelé nézni, aki az Isten világából vett jelzésekkel tud boldogulni, és azokat az Isten világából vett jelzéseket, azokat az erőket, azokat az erővonalakat át tudja majd tekinteni a kegyelem által, és tud azokkal élni, és tud azokkal másokat is éltetni. De ugyanakkor az ember nem csak felfelé kell tudjon tájékozódni, hanem előre is tud nézni. Ez nem az arcának az alkatából származik, hanem ennek nagyon komoly, mély, jelképes értelme is van, hogy amit ebben lehetne megfogalmazni, hogy az embernek történelmi lehetőségei vannak, és történelmi felelőssége. Tud előre nézni. Tudja értékelni a dolgokat, de visszafelé is tud tekinteni. Boldog az az ország, vagy az az állam, amely úgy tekint, vagy úgy tekintett vissza az elmúlt történelmére, hogy le tudta vonni a szükséges következtetéseket, és rádöbbent arra, hogy egyedüli megoldás abban van, hogyha Isten a maga helyére kerül. És evangéliumi ábrán biztos találkoztatok már vele, amit egy kört ábrázol, benne egy trónszéket, és oda van ráírva, hogy én. Tehát az ember van az élete trónján, aztán körülötte valami nagy káosz űrzavar, és ezen a körön kívül ott van Jézus, vagy ott van Isten, ott vannak a hit dolgai. Aztán a fordulat akkor következik be, amikor az ember leszáll erről a trónról. De persze, itt ebben a történetben le kell szállítani az embert erről a trónról. Isten azt cselekszi meg. Képes megalázni a hatalmasokat, és felemelni a kicsinyeket, az egyszerűeket. És a hatalmat is annak adja, akinek akarja. Csak itt majd megtanít sápárkodni vele. Aztán a változás az, hogy Jézus kerül oda, arra a trónra, ahol addig az énem trón. Szóval valami csodálatos elrendeződés történik a körön belül. Minden a maga helyére kerül. Kialakul egy olyan fontossági sorrend, amelyet az ember a maga erejéből nem tud kialakítani, bármennyire is akar. Ez már a régi, az ókori világban, a általunk ma ismert történelem hajnalán is tudták az emberek, hiszen Isten tették a csúcsra. És az emberi civilizáció, annak minden jelenségei, azok a civilizációk, amelyek a világ különböző helyein ébredtek és formálódtak, testvéreim, úgy formálódtak egytől egyig, mint hogy ott a csúcson az Isten. És Isten adta a hatalmat, adta a törvényt valakinek. Egy kiválasztott egyén, aki élni tudott és élni akart az, és áldássá vált. Ma egy olyan zavarodott világban élünk, amelyben Istent detronizálta. Az Európai Unió alkotmányában nincs helye Istennek, nincs helye a kereszténységnek. Ha milyen alkotmány az? Mi lehet a vége? Hát csak káosz lehet a vége, összeomlás lehet a vége. Egészen addig, amíg Isten nem kerül oda, akár uniónak, vagy akár nemzeteknek az élére és az életére. Valami döbbenetes dolog ez a nemzetek számára is, mert ha Istenen kívül csak úgy próbálnak támaszkodni egy birodalomra, hogy azt gondolják, hogy majd abból adódik nekik a megtartatás. Hát nem, ez nem így működik. Ez úgy működik, testvéreim, hogy megtérni Istenhez. Felismerni Istennek mindenek felett való hatalmát. És az ember, ha aláveti magát ennek az isteni hatalomnak, nem rabszolgává válik, hiszen emberi posztunkat, vagy hovatartozásunkat mi is minősíti igazán? Az, hogy kinek szolgálunk. Hát, ha végtelenül szabad Istennek szolgálunk, akkor az minősít bennünket is. Úgy válunk szabaddá, úgy illeszkedik bele életünk a teremtés rendjébe, mert az Isten végtelenül szabad. Pál apostol valami hatalmas örvendezéssel úgy fejezi ki ezt az Újszövetségben, hogy a régiek elmúltak, ima újjá lett minden. Úgy fejezi ki, hogy az Istenhez tartozom, Krisztushoz tartozom. Úgy fejezi ki, hogy valami belső lelki uralomváltás történt bennem, és ez a belső váltás egy új helyzetbe hozott. Azt mondja, aki a Krisztusban van, új teremtés az. Mestvéreim, fontos tudnunk ezeket a dolgokat, fontos felismernünk ezeket a törvényszerűségeket, mert minél többen felismerjük, annál inkább tudunk Istenhez kapcsolódni, és annál határozottabban el tudjuk hárítani magunktól azokat a mesterkedéseket, amelyet csinálnak velünk, tudnélik, hogy valamiféle rossz lelkiismeretet próbálnak tartósítani a nemzetekben. Hát, ha valakik, hát mi magyarok ugyancsak megtapasztalhattuk, és megtapasztalhatjuk ezt, hogy bizony rossz lelki ismeretben próbálnak bennünket tartani. És ezt a rossz lelki ismeretet, testvéreim, vagy ezt a mesterkedést egyszerűen úgy tudjuk magunktól elhárítani, hogy Krisztusban vagyunk. Ezt hangoztatjuk, és ezt veszük komolyan, hogy Krisztusban vagyunk. Az evangélium nem arról szól, hogy állandó bűntudatban tartson bennünket, hanem arról szól, hogy van bűnbocsánat. Van isteni kegyelem. Arról szól, hogy van megújulás. És aki valami mást akar ránk kényszeríteni, hát ezt megmosolyoghatjuk nyugodtan. Van megújulás. Van isteni kegyelem. Az uralkodó számára, amit hallottuk, ez az isteni kegyelem ítéletes kegyelem volt tulajdonképpen. Ítéleten keresztül diadalmaskodott majd rajta a kegyelem. Hát sokszor az a kegyelem, ami rajtunk diadalmaskodik, az is gyakorta ilyen ítéletes helyzeteken keresztül vezethet. De a kegyelem diadalmaskodik. Sokszor megpróbálják szembe helyezni egymással az igazságot és a kegyelmet. Nos, jogos, és bátran elmondhatjuk, hogy Istennél legnagyobb a kegyelem. Hiszen ha igazsága szerint bánna velünk, akkor már rég elvesztünk volna. De diadalmaskodik a kegyelem. Ennek az embernek érdekes utat kellett megjárnia. Önhitségében azt gondolta, nem tudta komolyan venni tulajdonképpen, hogy mit is üzent néki az Isten. Elhárította, a mélybe söpörte, és megmaradt a maga nagyságában, annak hiszemében, hogy ő ilyen hatalmas. Aztán Isten megmutatta rajta az ő ítéletét, majd az ő kegyelmét. és kiemelten nyomorúságból, és többé tette, mint annak előtte volt. Ilyen Istenünk van, ilyen kegyelmes Istenünk, aki bűnbocsánatot ad, aki szeretetébe foglalja az életünket, mert hatalmas arra, hogy mindezt megcselekedje, és nem vagyunk vak eszközei, sodródó lényei ennek a világ egyetemnek, vagy benne tomboló sokszor ördögi erőknek, mert Jézus megtörte az ördögnek hatalmát, és átalvitt bennünket abba az ő országába, ami ki fog teljesedni rajtunk, és ki fog teljesedni bennünk. Kiteljesedik az élet, az ember, hangsúlyozom, olyan köztes lény a világegyetemben, akinek távlatai vannak, aki Isten munkatársa lehet, akkor is, hogyha kicsinek, senkinek, semminek gondolja magát, mert Isten arra rendelt bennünket, hogy az ő erői áradjanak rajtunk keresztül, hogy ezek az isteni erők változtassák a világot. Jézus, amikor eljön, mi a programja? Elközelített az Istennek országa. Eljött az Isten országa. Személyében valóban eljön az Isten királyi uralma, amely mind személyünkben, mind környezetünkben megváltoztat mindeneket. Jó irányba fordít mindeneket. Legyen áldott érte a mindenható Isten. Amen. Mennyei édesatyám, köszönjük néked, hogy te bennünket, parányi emberi lényeket, akik jelentéktelennek tűnő porszemek vagyunk ebben a világban, te oly sokra méltattál, hogy a te lelkedet adtad és a te lelkedet adod, hogy azáltal éljünk. Köszönjük néked, hatalmas Isten, hogy te nem feledkeztél el, és nem feledkezel el rólunk. Hogy életünk folyamán, annak bizonyos szakaszában te megszólítasz bennünket, mert meg akarsz áldani, mert helyre akarsz állítani. Urunk, ezért a helyreállító kegyelemért könyörgünk hozzád. Cselekedj velünk hatalmasan, ne érdemeink szerint, hanem a te isteni jóságod, hatalmad és kegyelmed szerint. Mennyei édesatyán, könyörgünk hozzád. Taníts bennünket felülről származó bölcsességre. Nyisd fel előttünk az ismereteknek azon tárházát, amelyek által nem csak magunkat ismerjük meg, hanem megismerhetjük azokat a körülményeket is, amelyben vergődik ez a mi világunk, hogy gyógyulása legyen világunknak. Urunk, könyörgünk hozzád lelki ébredésért. Ébreszd fel ezt a nemzetet. Formálj bennünket nemzetté. És áld meg azokat, akik ezen munkálkodtak, és ezen munkálkodnak a jövendőben is. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, hogy te adj nekünk látó szemeket, halló füleket, készséget minden jónak a cselekvésére. Add a te szent lelkednek vezetését, világosságát és erejét. Mennyei édesatyán, könyörgünk hozzád, hogy te segíts, gyógyíts betegeinket. Könyörgünk hozzád, hatalmas Urunk, hogy te tanácsold a tanástalanokat. Most kiváltképpen könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, gyászoló testvéreinkért, szívükbe, lelkükbe, add a te szent lelkednek vigasztalását, bátorító erejét, adj, hatalmas Istenünk, oly isteni jelenlétet, szeretetet, amely által át érezhetjük mindnyájan, hogy igen, nálad van az élet, és nálad örök életét adott el nekünk. Add, hogy ez örök életben láthassuk mindazokat, akik eltávoztak közülünk a minden élőknek útján. Könyörgünk hozzád, hatalmas Isten, vigasztaló szent lelkedért, vigasztaló kegyelmedért. Mennyei atyánk, kérünk, hallgass meg imáinkat, Jézusunk érdemért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.